Di certa cieca Jézus Krisztus, az Atya, Fia, Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagybőjt negyedik vasárnapja, latin nevén letáre vasárnapja. Magyarul azt jelenti az örvendezés vasárnapja. Ez a bevezető ének is valamilyen fajta örvendezésre hív bennünket. Lehet örvendezni egy katolikus templomban? Igen, igen. Valójában az az igazság, kedves jó testvérek, hogy valamilyen fajta magunkra erőltetett komolysággal veszünk részt általában a szentmiséken. Nincs rendjén ez. Sőt, nem egyszer az ember még azzal is találkozik, hogy néha olyan elem is megjelenik a szentmise keretében, vagy egyáltalán a templom, ami szokatlan, akkor különösen az idősebbek összeráncolják a szemüket, homlokukat is. Szóval itt komolykodni kell. Jó, persze, egészen természetes, hogy szent ez a hely, de ez az örvendezés helye. Nem tudok szabadulni attól a képtől, és attól az élménytől, ami egy hónappal ezelőtt járt át azon a bizonyos vasárnapról, amit már említettem is a testvéreknek, amikor Nairobiban, a szlamban, a nyomor telepen, a vasárnapi szentmisén vettem részt. Hát ott volt örvendezés. És elgondolkodtam azon, hogy ezek az emberek a nyomorból jönnek. Hát hogy van? Azt mondták, ők nem azért jönnek vasárnap szentmisére, mert kötelező. Az egyik válaszoló azt is mondta, hogy a szentmise az Isten dicsőítés, ez pedig csak örömben lehet tenni. És még egy nagyon fontos üzenete is volt, amikor azt mondta, hogy mi a kultúránkat is megmutatjuk, amikor elgondolkodtam azon, hogy miük van ezeknek az embereknek. Testvérek, semmiük, csak életük. És úgy elgondolkodtatott ez is, hogy vajon van ezek az embereknek valóban életük van. És ha egyszer jól laknak egy nap, akkor már az a nap jól telt el. Úgy, bocsánatot kérek, amit most mondok. És ennyi lehetőségük van. Esznek, meg ölelnek. Önfenntartás, fajfenntartás. Semmi többjük nincs. Mi is eszünk, csak nálunk mást jelent, mi is ölelünk, de az nálunk megint mást jelent. Érdemes egy kicsit elgondolkodni, és azóta sem hagy nyugton ezeknek az embereknek az ünnepelk, ezeknek az embereknek az öröme. Hát, biztos, hogy erre már nem vagyunk képesek. Minden népi elemet kiírtottak a mi keresztény ünnepléseink köréből. Nem komolykodók vagyunk. Mert úgy tűnik, azt gondoljuk, hogy Istenhez ez illik, de hogy. Istenhez az illik, hogy örüljünk az életnek. Istenhez az illik, hogy örüljünk egymásnak. Szeressük egymást. No, elgondolkodtató ez a mai nap az örvendezés vasárnapja. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy ne csak azért legyünk itt, mert vasárnap van, valamilyen fajta kötelességből legyünk itt, hanem mert Istenhez akarunk tartozni. És ez öröm, ez az örömünk forrása. Az Úr legyen veletek. Evangélium könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mindig rólunk van szó. Jézus egyetlen gondot jelenít meg ebben a világban, mi módon menthető meg az ember. Istennek egyetlen gondja van, miképpen menthető meg az emberiség élete. János evangélista egészen sajátosan két gondolat körül rendezi az írását. Ez a két gondolat meghatározó. Úgy gondoltam, hogy ezen a mai vasárnapon, még akkor is, ha ez egy kicsit filozofikus kérdés, mégis vegyük elő. Egyébként János evangélistát a filozófus evangélistának mondják, aki magas röptű gondolatokkal érkezik hozzánk, mintha azt akarná kifejezni, hogy az Istenről másképpen nem lehet beszélni. Ez a két szempont, vagy két gondolat, amit János evangélista hangsúlyoz, az ítélet és a megmentés. Azért sajátos a gondolat, mert Jézus, amikor ez a kérdés előjön, akkor azt mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Csak hogy az ember a cselekedeteivel ítéletet von magára. Akkor is, ha mindegyikünk szeretne valamiképpen megmenekülni mindenfajta ítélet elől. Akkor, amikor János evangélista valóban az ember megmentéséről beszél, akkor nem hallgatja el ezt a kérdést. Mintha a többi evangélistánál egy kicsit háttérbe szorulna ez a gondolat, hogy ítélet. Pedig, ha tetszik, ha nem, nem lehet az életünkről enélkül beszélni. Hiszen vannak olyan tetteink, amikkel ítéletet vonunk magunkra. Akkor most figyeljünk erre a két szempontra. Mit jelent Szent János evangélista szerint az ítélet? Nyilvánvaló, nem Isten az, aki ítélkezik. Ez méltatlan lenne az Istenhez, hogy ítélkezzen. Méltatlan lenne az Istenhez az, hogy büntessen. Hiszen Isten a szeretet, és a szeretet fogalmához, meg a lényegéhez tartozik, hogy nem ítélkezik és nem büntet. Ítéletet meg büntetést az ember saját magára vonja. Saját magunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy szinte kiszorulunk. Az ítélet tehát János evangélista szerint egyszerűen ezt jelenti, az ember kivonja magát az életből. Az elítéltetés ezt jelenti, hogy az ember valamiképpen életen kívül kerül. A megmentés pedig, és azért mondom most gyorsan, hogy a kettő szempont egymás mellé kerüljön, a megmentés pedig ezt jelenti, hogy az ember életben marad. Nagyon fontos ezt a két szempontot egymás mellett látnunk. Tudnélik, ha ezt nem tisztázzuk magunkban, akkor hamis Isten képünk lesz. Mit mond Jézus Nikodémusnak? Nikodémusnak, aki ének idején keresi föl Jézust, tehát aki nem volt Jézus köréhez tartozó, csak izgatta ennek a prófétának a személye, és ezért kíváncsi volt arra, hogy neki milyen az életfelfogása valójában, milyen az Isten képe. Mert ugye a zsidóknak volt egy Isten képe, büntető Istenről, haragvó Istenről, de aki hozzájuk mindig hűséges. Jézusnak is volt egy istenképe, és ezzel az istenképpel ajándékozza meg Nikodémust, és ezzel az istenképpel ajándékoz meg bennünket. És a mi keresztény életünk pontosan azt jelenti, hogy nekünk jézusi istenképünk van. Mit jelent? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem élete legyen. Már itt is megjelenik ez a fogalom, hogy élete legyen. Persze, a Szentírást, ha egy kicsit mélyebben kutatjuk, akkor itt a megmentésnél egy egészen sajátos szempont van. Úgy szerette Isten a világot. Vagy talán így kellene mondani, annyira szerette Isten a világot, hogy még a fiát is odaadta érte. Testvérek, itt ez a még. Ez a mégis. Mert annyi sötétség van ebben a világban, annyi rossz van ebben a világban, mégis. És próbáljuk ezt a sajátos szót is elraktározni magunkban. Mégis, mert különben nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy az Isten szeret bennünket. Ugye a szeretet azt jelenti, hogy akkora hatalmas az Isten jósága, hogy ez soha nem fogy el, és a szeretet feltétel nélküli. Nem valamiért szeret bennünket az Isten, ezt ahogy szokták mondani, mert annyira szeretetre méltók vagyunk. Ó, hányszor még egymással való kapcsolatunkban is csalódunk. Annyira megszeretjük egymást, hogy minden áldozatra készek vagyunk egymásért, azt egyszer csak csalódunk. És aztán viszájára fordul minden. Mégis Istennek nincs csalódása. Mert Istennek nincsenek illúziói. A szeretet azt jelenti, hogy az Isten önmagának tartozik azzal. Azért Isten, mert szeret. Nem lehet másképpen elindulni ehhez a fogalomhoz, és nem lehet másképp megérteni Istent. És majd mindjárt megyünk tovább, ami nélkül nem lehet megérteni egymást se. És a kulcs itt nyit. Ugye réges-régen, talán már egy évvel ezelőtt is előjött ez a fogalom, akkor Cicerót emlegettem, a pogányt, aki a szeretetről, amikor beszél, mert hát azért a szeretetet mindenki érti. Mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó. Csak hát, mert nem könnyű, ezért az ember egyszerűen föladja. Megalkuszik. Azt hiszi, hogy enélkül is lehet élni. Azt hiszi az ember, hogy enélkül is lehet lavírozni. Cicero azt mondja, amikor a karitást emlegeti, hogy a karitás kára, ami magyarul azt jelenti, a karitás drága. A szeretet drága. A szeretet igen sokba kerül. A legtöbbet a szeretetért fizetünk. Vagy a szeretet miatt talán ez a jobb fizetünk. Hiszen ez azt jelenti, hogy az ember, amikor szeret, akkor önmagáról mond le. Az ember, amikor szeret, akkor a másikat fontosabbnak tartja önmagánál. Isten a szeretet. Annyira szerette, a világot, az embert, hogy még a fiát is odaadta. Világos és egyértelmű válasz, csak le kell fordítani a magunk mindennapi életére, ha élni akarunk. Ha ki akarjuk vonni magunkat az alól az ítélet alól, amit önmagunknak okozunk. Mert ugye azt mondtam, az elítéltetés azt jelenti, hogy az ember föladta az életet. A megmentés azt jelenti, hogy az ember életben marad. Miért? És hogy akkor itt jön a mai evangéliumnak egy egészen sajátos válasza. Isten azért lett értünk emberré, azért adta az Isten a fiát nekünk, hogy aki közel kerül hozzá, az életet nyer. Nem vagyunk jók, nem vagyunk tökéletesek, de aki közel kerül Jézushoz, az egyre jobb lesz. Teilhard de Chardinnek, ennek a nagyon nagy gondolkodónak, természettudós, gyönyörű gondolata. Mikor az élet szentségről elmélkedik, akkor azt mondja, egy ember szentsége azt jelenti, milyen közel van Jézushoz. Tehát, valójában ezt így kell elgondolni, hogy élete csak annak van, aki kapcsolatba kerül Jézussal, aki a szeretet, és amilyen mértékben az ember ebbe a szeretet körbe bekerül, olyan mértékben tisztul meg, olyan mértékben tud távolodni azoktól a gondolataitól, és tudja maga mögött azokat a cselekedeteit, amelyek aláásták az életét. És mik ezek a cselekedetek? Azok, amikor az ember csak magára gondol. A szeretetlen ember csak magára gondol. És ezek a magukra gondoló emberek ássák az emberiség sírját. Ezek a magukra gondoló emberek azok, akik tönkre teszik az emberi közösségeket. Tehát a megmentés ebben áll, ezért lett az Isten értünk emberré, hogy vele kerüljünk kapcsolatba. És aki azzal a valakivel kerül kapcsolatba, aki a szeretet, az maga egyre inkább hasonlít hozzá. Nyugtalan a mi szívünk, mondja Ágoston. Igen, mindaddig nyugtalanok vagyunk, amíg ez az igazság meg nem határozza az életünket. Ítélet és megmentés. Ha meg akarunk menekülni, ha azt akarjuk, hogy életünk legyen, akkor ez az egyetlen lehetőség. Fölismerni azt a valakit, aki szeret. Vonzás körébe jutni, tőle tanulni az életet. És akkor az élet azt jelenti, hogy általunk ez a fajta gondolkodás egyre inkább megjelenik a világban, és megmenekül az emberiség. Nincs más út. Lehet szép fogalmakat alkotni, lehet nagyszerű magyarázatokat találni, de előbb-utóbb mindegyiknél kilóg a lóláb. Mert ez az egyetlen életre vezető út, nincs más. Nem tudom, azért a gyerekkoromban volt ez a film, Palotai Borisnak volt egy filme, az Eutanázia. Valaki ismerte, látta? Nem. Akkor mondom, csak nagyon röviden. Azért is aktuális, mert ugye ma divat eutanáziával foglalkozni. Ugye mit jelent a szó maga? Szép halál. Undorodom a szótól, hogy szép halál, meg szép nap, meg ezek, mert semmi köze nincs az embernek hozzá. A jóhoz igen. A jó halálhoz igen. A jó naphoz igen. A jó munkához igen. Mert abban bent van az ember, a szép napban nincs benne az ember. Tessék figyelni, az istentelen világ csempész be olyan fogalmakat, és amelyeket gondolkodás nélkül átveszünk, és nem is tudjuk, hogy önmagunk ellen beszélünk. Szóval eutanázia, Paljatavi Borisnak a tévéfilmje, haldoklik egy fiatal művész, rendező, és el akarja hitetni vele mindenki, az egész orvostársadalom, és mindenki a munkatársai közül, hogy meg fog gyógyulni. Rákos beteg, és jön valaki, és hozza neki a kitüntetést, jön valaki, aki arról beszélget vele, hogy az új darabját hogyan rendezik, és hol lesz az előadása, felesége, fiatal emberről van szó, előveszi a régi hegedűt, amit már régen nem szólaltatott meg, és elkezd rajta játszani, és miközben a felesége a hegedűn játszik, az illető meghal. És azt mondják, szép halál. Mindent megtettek, hogy szép halála legyen. És akkor azért megfogalmazódik egy gondolat. Vajon nem akkor lett volna jó halála, ha a keresztre is fölnéz? Sapienti sat. Kedves jó testvérek! Isten meg akarja menteni a világot, Isten meg akarja menteni az embert, és a megmentés ezt jelenti, hogy az ember életben marad. És az ember akkor marad életben, ha ahhoz a Jézushoz tartozik, aki minket szeret. Ami ezt jelenti, hogy mi fontosabbak vagyunk neki, mint a saját élete. Csodálatos irány. Megismerni nem olyan nehéz, megcselekedni nehezebb, de ez az élet útja. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ebben az imádságban most különösképpen is gondoljunk arra, hogy ha már elrontottunk valamit, akkor amíg élünk, nem késő, még újra gondolhatjuk élet szemléletünket. És hát mindenképpen gondoljunk arra a nagy felelősségre, hogy milyen úton indítjuk el a gyermekeinket. Mert azért, ha őszinték vagyunk, akkor a keresztények is úgy gondolják, hogyha minden evilági lehetőséget biztosítanak a gyerekeiknek, akkor megoldották az életüket. Nem. Nem. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyenek meg a gyerekeikért ilyen értelemben is mindent, de nehogy azt gondolják, hogy ezzel a gyerekeik élete Isten akarata szerint rendeződött. Nem. Az életünk csak e szerint, a koncepció szerint oldható meg, amit ma üzen nekünk Szent János evangélista. Nagy tévedés, ha azt hiszük, hogy mindent megteszünk e világi értelemben, és akkor sikerült az életünk. Sikerült a gyerekeink élete. Van mit átgondolni és újra gondolni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket, kegyelmet, fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, neked kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, holnap Szent Józsefnek, a Szent Család gondos őrének van az ünnepe. Minden nehéz ügyünk, gondunk pártfogója. Gondoljunk erre a napra különös, megkülönböztetett szeretettel is. Jövő vasárnap megint gyűjtés lesz a templomunkban. Most egy kicsit zsúfoltan, nem régen is volt a katolikus iskolák részére, most pedig a Szentföld javára lesz a gyűjtés jövő vasárnap. Tudjuk, hogy ilyen nagy gondban vannak a keresztények a forrongó Kis-Ázsiában, Elő-Ázsiában, Izraelben is, és a környező országokban mindenütt. Az ottani keresztény programok támogatására történik a jövő vasárnapi gyűjtés. Kedves testvérünk szólított meg bennünket, mégpedig Anna testvérünk, aki sajátos módon a maga 84 éves korával elég aktív életet él, és még minket is tud szólítgatni, meg instigálni is. Ő jött elő egy gondolattal, amit itt számítógépjén nekünk gyönyörűen ki is nyomtatott, meg komponált. Húsvét Szent ünnepére való készülődésben akar bennünket megszólítani, és azt mondja ő, hogy legjobban úgy készülünk erre a nagy ünnepünkre, úgy kerülünk közelebb Istenhez, ha egyre több jót teszünk. És ezzel kapcsolatosan ajánlja nekünk, bár elől szerettem volna, inkább ő beszél, hogy legalább Nagybődben minden héten egy hétköznapi szentmisén vegyük itt a közösségünkben. Én szeretném mondani, hogy minden csütörtökön reggel 6:30 egy zsolozsmás szentmise van Budapestért. Ajánljuk Budapestért, imádkozunk, elég nagy Babilon. Hétfőn esténként pedig Magyarországért, szintén zsolozsmás szentmisében imádkozunk. Aztán ő azt ajánlja nekünk, hogy legalább egy keresztutat járjunk együtt. Nagyon ez már, mert kevés az idő. Talán még hét péntekje lehetséges. Aztán Érden van az Irgalmas Rendnek egy idős otthona. Azzal a gondolattal állt elő, hogy jó lenne ezt a közösséget meglátogatni. 90 idős ember él ott ebben az otthonban, nagy békességben, nagy szeretetben. Lehet, hogy ez egy mindenkinek jó lenne, ha meg tudnánk szervezni egy találkozót velük egy szombaton. Jövő szombatra gondolt, kedves van? Jó. Hát már nincs máskor, csak most szombaton. Aki esetleg ezen szívesen részt venne, tehát szombaton, akkor Annánál jelentkezzen, és akkor akár elmehetünk, és egy órácskát együtt tölthetünk ezekkel az emberekkel, láthatjuk az életüket. És van még egy dolog, ezt egy dobozt is csinált Anna testvérünk. Egy alkalommal beszéltem erről, Erdélyben, ahol az elmúlt év során elkészült egy kis templom. Nyárád Magyaroson mi építettük föl, nem volt katolikus templom. Ott van egy nagyon-nagyon szegény család, aki hát olyan körülmények között lakik, ami számunkra hihetetlen. Akkor először voltam náluk tél időben, 20 fokban, mínusz 20 fokban, akkor fűtés nélkül voltak, hogy kis valami azért volt. No, hát hogy? Hát majd befújjuk, mondták. Hát 5 gyerek, meg 2 szülő egyetlen helyiségben. Ugye, nem egyszerű a helyzet. Elhatároztuk, hogy fölépítünk nekik egy házat, hogy rendezettebb körülmények között lakjanak. Nagyon tehetségesek a gyerekeik. Aki esetleg ehhez hozzá tud járulni inkognitóban, az tegye meg, minden vasárnap ide tesszük ezt a dobozt, meg lesz itt boríték is, aki valamivel teljesen névtelenül, úgyhogy mi se nézzük meg, beletesz, amit gondol, nem kell egyszerre, többször is lehet, keveset, akármennyit, nem fogjuk tudni, hogy ez mennyi. Jó lenne, ha egy mondatot is írnának bele, névtelenül természetesen. És aztán, amikor eljön az idő, akkor átadjuk nekik így. És annyi lesz benne, amennyi, átadjuk úgy, mint a mi közösségünknek az ajánlása. Ez is Anna testvérünknek volt a gondolata. Ennyi mindent. Bízott ő ránk. Hát van energiája. Bízzunk benne, hogy nekünk is lesz. Ha ennyi nem is, de hát még fiatalabbak vagyunk. Kívánok mindenkinek olyan vasárnapot, ami igazi lelki békéjüket, együttlétüket munkálja, szolgálja. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket mindenható Isten, az és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.